A Bibliát kérem, hogy nyissátok ki a János Evangélium a 17. fejezeténél, és a 15. verstől olvasunk igéket a János Evangéliumából, és ma a gyülekezet egységével kezdünk foglalkozni. Valószínűleg, hogy még egy ilyen alkalom lesz, amikor ebben a témában gyűlünk össze. Meglátjuk, hogy meddig jutunk. Nekem van egy tervem. Ember tervez, Isten végez. És így kezdjük meg majd az igékkel a János Evangéliuma 17. fejezetéből, a 15-ös verstől 21-es versig. Ez Jézus Krisztusnak az imája. Úgy szoktuk mondani, főpapi imája, amit elmond az egyházért, az eklézsiáért. Mikor készül az áldozatra, készül bemutatni az egyszer és mindenkorra elegendő áldozatát. Kicsit képe ez annak is, mikor a zsidó főpap készül bemenni a szentek szentjébe. Ugye magáért és a népért bemutatandó áldozatért is imádkozik, készül, de mégis túlmutat ezen, mert Krisztusnak az áldozata egészen az örökké valóságban hatással van, és neki magáért nem kell bemutatni áldozatot, mert ő büntelen volt, tiszta és szent, ezért lehetett helyettünk az áldozat, ezért halhatott meg értünk és helyettünk a kereszten, ezért szenvedhetett a mi bűneinkért, hogy bennünket ettől az örökké tartó szenvedéstől megmentse, megváltson és megszabadítson, és már itt a földön egy kiteljesedő, kivirágzó, gyümölcsöző áldott élettel ajándékozom meg, tekintettel a kapcsolatainkra, a lelki belső békénkre, az anyagi dolgainkra, a jövő képünkre, céljainkra, terveinkre, családi kapcsolatainkra. Ő az, aki helyre tud állítani, és akar is állítani a romokat is. Dicsőség ezért neki. Még kérem, hogy álljunk föl most, amíg elolvassuk ezeket az igéket. Tegyük ezt Isten iránti tiszteletből, amikor ezeket az igéket olvassuk. A János Evangélium a 17. fejezet 15-ös versétől kezdődően. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, imádkozza Jézus. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, én és én te benned, ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Amen. Foglaljatok helyet. A Jézus számára azt gondolom a legnehezebb dolgok egyike volt a csapatára nézve, a kis közössége nézve, amikor civakodtak egymással. Ez egy nagyon nehezen viselt, emlékeztetünk, egyik nagyobb akart lenni, mint a másik, akkor hát próbálta őket tanítgatni, hogy ez nem így lenne jó, amikor el akarnak pusztítani egy egész várost, a samáriak földjén mondják, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek, nagyon mélyen érinti. Amikor Péter le akarja beszélni éppen az áldozatról, a kereszt áldozatról, egészen addig megy, hogy kerülj mögém, Sátán. Tehát maga a gonosz szólalt meg rajta keresztül, használta Pétert, hogy eltántorítsa Krisztust az elhívástól, az ő útjától. Tehát azt gondolom, Jézusnak talán egyik legnehezebb krízise és helyzete az volt az egyik, amikor Júdás elárulja, és látja, hogy elmegy, mondja is neki, és akkor jön, csókkal árulja előtt, és akkor meg is jelzi, hogy csókkal árulod az ember fiát. Szóval leginkább azt gondolom, hogy Jézusnak nagyon fájt az, amikor nem volt egység az ő csapatában, amikor megosztás volt, amikor a rivalizálás, a nagyobb gondolkodásmód, és nem a szolgáló szeretet, az egymás tisztelete, egymás emelése volt a szívükben, az övéinek. Én úgy gondolom ma is, hogyha magamat is nézem, talán a legjobban az fáj nekem, amikor a gyülekezetben civakodás van. Sokkal jobban kezelek külső támadásokat, háborúskodásokat, harcokat, mint amikor azt hallom, hogy egyik testvér a másikkal nincs jóban, haragusznak egymásra, egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Ez engem is sokkal jobban megvisel, mint bármi a szolgálatunk során, meg a támadások közepette. De azt gondolom, hogy lehet, hogy veletek is ez így van, hogy legjobban ezek a dolgok fájnak. De hát tudnunk el azt, hogy még nem vagyunk tökéletesek, de törekszünk a tökéletességre. Azt is látnod kell, hogy egy hiányosságokkal teli, vagy hiányosságokkal tarkított gyülekezeten keresztül az Isten tud munkálkodni, de egy megosztott gyülekezeten keresztül nem. Tehát attól, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk minden ismeret birtokában, és vannak hiányosságaink, az Isten tud rajtunk keresztül munkálkodni, de ha megosztás van közöttünk, akkor nem. Ki az, aki szereti az Istennek a jelenlétét? Aki szeret benne lenni, amikor úgy megérinti az Úr, megfrissíti. Azt gondolom, ez egy normális hozzáállás, hogy szeretsz az Isten jelenlétében lenni, még akkor is, ha talán lehet, hogy van olyan köztünk, aki már elég régen nem tapasztalta az Isten drága jelenlétét. Egy gyülekezetben a Biblia tanítása szerint az Isten jelenléte, ehhez van egy kulcs, ugye, ahol egy akaraton, egységben vannak a szentek, oda küld le az Isten a mennyből áldást és életet. Tehát látnod kell, hogy az Isten munkáját egy olyan gyülekezet vonzza, amelyben van egy akarat, egy együttérzés, egy testvéri szeretet. Ugye erről a testvéri szeretetről, magáról a Philadelphiáról, tehát a bajtársiasságról beszéltünk, és kicsit tekintettünk az agapé felé. Most nem ezt a részt akarom kiemelni, de látnod kell, hogy a gyülekezet egysége az egy nagyon fontos dolog, és a gyülekezet egységének munkájában mindannyian szereplők vagyunk, és fontos feladatunk van. A kegyelmi ajándékok akcióban a bevezetés után erről szeretnék szólni egy pár szót. Két kegyelmi ajándékról szeretnék beszélni, amely úgy most ugye szélben van, hogy beszéljek róla. Edina mosolyog, mert egyiket már szerintem tudja, hogy mi lesz. Lehet a másikat is, mert proféta. Nyissátok ki a bibliájátokat a Korintusiak azért első levélnél, a 3. fejezet 4. versénél, és itt kezdünk igéket olvasni, majd legyen itt nyitva a bibliátok, mert egészen elolvassuk majd a 9. verssel együtt, és itt fogunk megnézni néhány kijelentést. Tehát 1 Korintus 3:4-től. A 4-5-ös verset fogom olvasni először. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Úr. Még most, mielőtt elkezdenél itt elemezni, hogy vajon Sanyi mit tud a gyülekezetről, semmit nem tudok. Nem azért beszélek erről a témáról, mert most az elmúlt héten 3 olyan balhéról hallottam, hogy összevesztetek egymással. Ha valaki érintve érzi magát, akkor térjen meg. De én nem tudok róla, ezt tudom mondani, tehát nincs semmi ilyen dolog, hogy beépített emberek nincsenek. Tehát nem ezért beszélek róla, hanem úgy gondolom, Isten szent lelke a szívemre helyezte, hogy beszélek ezekről a témákról, mert fontosnak érzem. Nos, látnodok kell, hogy a kegyelmi ajándékot, a kegyelmi ajándékokat is, miként az elhívást is, kegyelemből kapjuk. Nem az érdemeink szerint. Ez nagyon fontos alapelv, mert néha ezt elfelejtjük. Pál nagyon világosan tudta, és be tudta azonosítani, hogy ő, amire elhívást kapott és ajándékot kapott, az Isten kegyelme. Tehát ez nem azért van, mert ő különb lenne bárkinél is, vagy ő jobb hívő lenne, mint a többi. Hát gondoljatok bele, alapvetően az elhívását éppen a damaszkuszi út a földről feltápászkodva 3 nappal kapja, amikor ugye Sima házában Anániás megkeresi, és egy proféciában az Isten lelke által szól a jövőről, amilyen szolgálatot be fog tölteni. Tehát még Pál apostol igazán semmit nem csinált, még akkor tért meg, és még akkor kezdi megérteni az evangélium alapvető igazságait. De Isten elhívta és kiválasztotta őt egy szolgálatra, nem azért, mert ő olyan szuperember volt, meg ő volt a legszuperebb hívő Damaszkuszban vagy a föld határáig, hanem egyszerűen Isten kegyelme így döntött, a Szent Szellem szuverén személye úgy döntött, ezzel ajándékozza meg egy apostoli elhívást. Ad neki, és ehhez ad neki ajándékokat, hogy ezt a szolgálatot betöltse. Pár tudatában van ennek, amikor Korintusban szolgált, tudjátok, hogy követi Apollós. Apollós egy erős tanítói ajándéka volt, egy bátorító ajándéka volt, jól érvelt, jól tudott vitázni, és jól tudott tanítani, tehát meg tudta alapozni a Pál által elindított gyülekezetet a tanításokban, Isten igének alapvetésében, és ezáltal, mert Pál is elég hosszú időt töltött Korintusban, meg aztán Apollós is valószínűleg egy hosszabb időt töltött, ott nem tudjuk, hogy mennyit, legalábbis én nem tudom, de Bibliában nem látok erre számadatot, de nem is ez a lényeg, hogy emberek elkezdtek kötődni Pálhoz, és elkezdtek kötődni Apollóshoz. Most önmagában a testvéri kötődésnek nincsen baj, tehát ez nem feltétlenül rossz, hogy kötődünk valakihez, szeretjük. De azzal már baj van, hogyha a személlyel azonosítjuk az üzenetet, a személlyel azonosítjuk az Isten munkáját. Tehát itt kialakult az, hogy azt mondják, hogy én a Pál bizonyságtételét értem meg, engem Pál merített be, én hozzá csatlakozom, nekem akkor nyújt igazán áldást az Isten tisztelet, ha ő szolgál. Nem akkor áldás az Isten tisztelet, a dicsőítés, ha ő a dicsőítés vezető. Én akkor kapok igazán üzenetet az Istentől, ő prédikál. Tehát kialakultak ezek a kis kasztok, amiben jócskán érzelmi dolgok voltak, emberi dolgok, lelki dolgok, és nem szellemi dolgok. Tehát ezek a megosztottságok a lelki emberekre jellemző éretlen hozzáállás, mondja is Pál, hogy testiek vagytok, mikor így kezdtek gondolkodni. De nagyon fontos, hogy ez a gondolkodásmód sem a tanítók részéről, a szolgálók részéről, sem pedig a gyülekezet tagjai részéről nem munkálja az egységét a gyülekezetnek, hanem megosztást, pártokat hoz létre a gyülekezetben, amikor így kezdenek az emberek gondolkodni. Amikor a gyülekezetben például tanítanak, nem a magukéból szólnak, hanem abból, amit Isten rájuk, ránk bízott. Tehát üzenetben is egy tanító, egy szolgáló, aki igét hirdet, azt teszi, amit kapott. Tehát nem a magáéból szól, hanem amit vett az Úrtól. Tehát még az üzenet sem a miénk. Tehát szoktuk mondani, hogy kaptam egy üzenetet az Úrtól, és ne legyünk szűklátókörűek, ne a személyig lássunk el, mikor üzenetet oszt meg valaki, hanem lássuk az üzenet forrását. És amikor igét hirdetünk, láttassuk az üzenet forrását mi magunk is. Ne álljunk az útba. Ez egy kihívás nekünk, igehirdetőknek is, hogy láttassuk azt, aki ránk bízott egy üzenetet, és ne álljunk oda, hogy látjátok, milyen nagy szű kenet van rajtam, hanem mutassunk arra, akitől a kenet forrásához vigyük az embereket. Ne korsókba adjunk vizet, ilyen egynapos, kétnapos vizet az embereknek, hanem vigyük őket a forráshoz, hogy ők maguk is Istenre találkozzanak, ők maguk is megtanulják, hogyan lehet Istennek közösségben lenni, hogyan lehet üzenetet venni, és hogyan tud ez működni. Vigyázzunk, hogy ne a tanítók személyhez kötődjünk, hanem a tanításban forgolódók urához, Jézus Krisztushoz. És ne az emberi beszéd által jött tanításra, hanem az igére vezessük vissza a megértésünket, és abba vessük a hitünket. Tehát meg talán ez egy kicsit bonyolult mondat, ezt én itt próbáltam leírogatni, amikor ezeken gondolkodtam, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy tudjátok, el lehet, valakivel beszélgettem, és elgondolkodtam ezen, tehát lehet úgy is hinni, hogy én tanítottam valamit, vagy a Révész Tamás tanított valamit, vagy Jakab Péter tanított valamit, vagy a Kis József, vagy bárki, aki itt hirdet igét, és lehet hinni abban a tanításban. Nem tudom, értitek-e? Abban az igei kijelentésben, amit mondott az a személy, és akkor az ember eljut egy tanításba vetett hitig. Nem tudom, értitek-e? Tehát ami már az eredeti kijelentéshez képest már egy magyarázat. És minden magyarázat pusztán azt hivatott szolgálni, hogy az eredeti kijelentést megismerje az ember, és megértse az ember. És minden szolgálat, ami ilyen szóban, tehát ilyen tanításban, de a dicséretben is, és bármilyen szolgálatban, azzal a céllal van a gyülekezetben, hogy az embereket a forráshoz vezesse, tehát jelen esetben a tanítás kapcsán az igéhez. Tehát amikor az emberek megélnek valamit, egy ige igazságot, akkor nem azt mondják, hogy azért működött az életemben, mert ettől hallottam, hanem azért működött az életemben, mert tőle hallottam, és megértettem, mi van benne a Bibliában. És már egy valóságosabb hit alakul ki, nem tudom, értitek-e, mit akarok mondani. Tehát lehet egy dolog, hogy én mondok példákat, példázatokat, és sok jó dolgot mondhatok, remélem, meg azok a testvérek, akik szólják az igét, de sokkal fontosabb, hogy ne ebbe a példába higgy, és ne az általam elmondott tanításba higgy, hanem az igébe higgy, amire a tanítás által megpróbálunk rámutatni, amihez oda próbálunk vezetni téged, meg magunkat is. Nem tudom, értitek-e ezt? És akkor kialakul benned az, hogy megértésed az igéből. Az igét érted meg, az Isten eredeti kijelentését, nem az igének a magyarázatát. Nem tudom, érthető, amit próbálok itt össze. Remélem, jobban meg fogjátok érteni, megpróbálom megmagyarázni. Tudom, hogy nem tudom, úgy a Szentlélek segítségével. A Biblia az eredeti kinyilatkoztatás, és nem annak a magyarázata. Tehát a Biblia az eredeti, hogy tudjuk azt mondjuk, autentikus kijelentés, és nem a magyarázat. Nem több prédikációt kell hallgatni azt, hogy az ember jobb hívő legyen, hanem mélyebben meg kell érteni a Biblia kijelentését, az igét. Nem több konferenciára van szüksége ahhoz, hogy az ember erőteljesebb hívéletet éljen, hanem többet kell tudnia meríteni az igéből, és az igében gyökerezett hitben növekednie kell. Nem tudom, értitek-e? A tanítás, igehirdetés azt hivatott szolgálni, hogy az ige kinyilatkoztatását jobban megértsük, azzal a céllal, hogy a szívünk az igébe és Krisztusba gyökerezzen, és nem a tanítók személyéhez kapcsolódjon elsősorban. Mondom, van egyfajta természetes kapcsolódás, egy tisztelet, egy szeretet, nem erről beszélek, ez rossz, de ez nem helyettesíteti, vagy nem léphet annak a helyébe, hogy az Úr szólt hozzám, és Isten tud hozzám szólni az én csendes kamarámba is. Isten tud hozzám szólni, mikor Bibliát olvasok. Isten tud válaszolni, mikor én imádkozok. Tehát nem ószövetségi módon kapcsolódok az Istenhez, hogy közvetítőre van szükségem, hogy Istenhez kapcsolódjak, hanem új szövetségi módon kezdek gondolkodni, hogy én vagyok közösségben az Úrral, és ebben segít valaki nekem, hogy az én közösségem Istennel jobb legyen. Értitek? Tehát segít megérteni dolgokat, hogy az én közösségem az én Istenemmel, az én Atyámmal, Jézus Krisztus által, és a Szentlélek által, hogy mélyülhet. De az az igazán jó szolgálat, és annak a fogadása is, akkor két oldalon tudjátok, a hirdetőnek is van egy felelőssége. Pál beszél, hogy a hitetek nem emberi bölcsességgel, hanem Isten erején nyugodjon, tudjátok, erről beszél. Tehát mind a két oldalnak van egy felelősség, akik hallgatják az üzenetet, és akik hirdetik is, hogy mindenki tudatában él annak, hogy szolgák vagyunk, és igazán a lényeg az, hogy az embereket a mi Urunkhoz vigyük közelebb, segítsük közelebb. Ne feledjük, mindjárt testvérek vagyunk. És ki Istentől kapott kegyelmi ajándékot, ami nem érdem szerint, hanem Isten szent lelkének szuverén döntése szerint adatott a számunkra építésre. De testvérek vagyunk. Persze van a különbség a kegyelmi ajándékokban, és ezáltal hasznosságban, hatásban, erőben, tekintében vannak különbségek, de alapvető hozzáállásunk az, hogy mi testvérek vagyunk. És ebből indulunk ki. És az, hogy kaptunk valamit, amivel esetleg Isten többet bízott ránk, az egy felelősség, nem pozíció. Nem egy poszt a gyülekezetben, hanem egy szolgálati lehetőség az építésre. Oké. Így, amikor bizonyságot teszünk, akkor sem az a lényeg, hogy melyik tanító mit mondott, hanem az, hogy mit értettünk meg a tanítás által az igéből, és mit sikerült az ige kijelentéséből megélni, megvalósítani, és az milyen gyümölcsöt termet az életemben. Tehát nem az a lényeg, hogy ki mondott mit. Tehát, hogy most tudom én, Sanyi mondta, vagy Pisti mondta, vagy Géza mondta, most teljesen mindegy, vagy Géza bácsi mondta. Nem ez a lényeg a bizonyságtételünk szempontjából. A lényeg az, hogy azáltal a tanítás által, vagy üzenet által, vagy bátorítás által, vagy kijelentés által én az igéből mit értettem meg, mit ragadtam meg a szívemben, és milyen változásokon mentem keresztül. Persze jól esik az embernek, nekem is, amikor hallom, megérintette a testvért, de nincs erre szükség. Alapvetően persze szükség van a bátorítása. Köszönöm, testvérem, áldott volt a szolgálatot, dicsőségedet az Úrnak, és akkor ez le van rendezve. Ez jó dolog, de a bizonyságtételben már sokkal fontosabb az, hogy te és én mi az, amit megértettünk az igéből. És az Isten igéje milyen hatást váltott ki az életünkből, és ez megint egy egészséges bátorítást hoz azoknak, akik hallgatják a bizonyságtételt. Értitek? Nem egy embert emel föl, hogy na ő tanított, és akkor bennünket megérintett az Úr. Értitek? Ez Apollós Pál szindrómához vezethet esetleg, akar vakaratlanul is. Tehát legyünk sokkal érettebbek ennél, és a gyökérhez menjünk. Az eredeti forráshoz menjünk vissza, amikor visszavezetjük a megérintettségünket is, vagy azokat a munkákat, amit a Szentlélek az ige által bennünk valóban változásként véghez visz. Ez érthető? Integes, hogyha érted. Nagyjából. Dicsőség az Úrnak. Oké. Ez által ugye nem emberek dicsőülnek meg, hanem Krisztus dicsőül meg. Ugye ezáltal Istennek adunk dicsőséget. Amikor ilyen módon teszünk bizonyságot, valljuk meg a hitünket. Ez fogható? És akkor nem, tehát igazán nincs szükség arra, ha Isten embere valaki, és úgy hirdet az igét Isten embereként, akkor alapvetően, ha szükségét érzi, akkor is le kell győznie azt, hogy ő legyen itt a középpont, vagy ő legyen itt a lényeg ebben a szolgálatban, mert neki növekedni, nekem alábbszállni kell, mondja János. Beemlítő János ugye a proféta, és azt gondolom, ez a jó hozzáállás nekünk is, hogy egyre inkább tudjon Isten rajtunk keresztül erőteljes hatást kifejteni az emberek szívére, életére. A 6. verstől, ha olvassuk tovább, a következő gondolatokat fejtegeti itt Pál apostol. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta. Úgyhogy sem az nem számít, aki ültetett, és az sem, aki öntözött, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Tehát minden szolgálónak, bármilyen szolgálatról is van szó, akár a gyülekezeten belül, akár egy külső, a világban működő szolgálatról, szolgálatajándékról van szó, tudomásul kell vennünk azt, és ez óriási szabadságot hoz a szívünkbe, hogy a szíveket egyedül Isten tudja megváltoztatni. Nincsen hatalmunk arra, hogy a szíveket megváltoztassuk. Tehát nincs olyan erőteljes igehirdetés, amitől önmagában egy szív megváltozik. Lelki érintést kaphatunk egy jó dicsőítés által, jó prédikáció által, jó összejövetel által, de attól a szív nem fog megváltozni. Az igazán fontos dolog az, hogy az embereket Krisztushoz kössük, a szolgálatainkban vele találkozzanak az emberek, mert ő meg tudja változtatni az emberek életét. Ez azért fontos, mert erre szabadok vagyunk, tehát szabadon tudunk szolgálni, akik szolgálunk, bármilyen szolgálatról is legyen szó, szabadok vagyunk, hogy nem veszünk magunkra olyan terhet, amivel úgysem bírunk. És ezáltal pedig utat adunk az Isten szent lelkének, hogy Isten dolgozzon és munkálkodjon, esetleg bennünket eszközként használva, annak a másik embernek a szívében. És előrébb jutunk. Ez vehető? Halleluja. Tehát egy fontos dolog, hogy lássuk, és látod Pál apostolt, teljesen világos és tiszta előtte, hogy nézd, én elkezdtem ezt a munkát, Apollós beállt és ő folytatta, és mindannyian tettük azt, amit Isten rám bíz. Az én dolgom az volt, hogy plántáljak, tehát elültessem az ige magját, a tanítás alapvetését, letegyem az alapokat a gyülekezetben. Apollósnak az volt a dolga, hogy ezt a kis plántát öntözze a tanítások, a bátorítás, a buzdítás által, a lelki gondozás által, a tanácsolás által, de tudomásul kell vegyünk, hogy bármit tettünk volna ezekből, önmagában még nem lett volna semmi, ha Isten nem adja mellé a növekedést. Tehát Isten nem teszi mellé a legfontosabb részt, a növekedés munkáját, tehát azt jelenti, a növekedni azt jelenti, növekszik az ember hitben, a bizalomban, a reménységben, a jellemében változik, kapcsolataiban mélyül, Isten a közösségében mélyül, az életvitele, a gondolkodásmódja, a tettei, a beszéde elkezdenek megváltozni. Ugye? És növekszik a gyülekezet létszámban is. Amen. És Pálnak ez a gondolkodásmódja hozott be az életébe egy szabadságot. De nem volt felelőtlen, mert tudta, mi az ő dolga. Tehát tisztában volt vele, hogy mi az ő felelőssége az egészből. És nem akarta más munkát végezni, hanem igényelte az Apollós szolgálatát, és tudta, hogy még jönnek mások, akiknek szolgálnia kell, ezáltal egy egységben tudott dolgozni az ajándékokkal. A többi szolgálatajándékkal, a többi ajándékkal, kegyelmi ajándékkal. Tehát nem egy megosztás jött abból, hogy te külön vagy, mint én, vagy aztán én milyen jó prédikáltam. Hát, Apollós is ott volt, de azért ez mégse apostol. Tehát nem így gondolkodott Pál, hanem úgy örült neki, hogy Apollós küldte a Szentlélek, ő öntözgetett. És adott Isten növekedést. A 8. versben azt mondja, aki ültet, és aki öntöz, egyek. Egy munkában vannak benne. Kiegészítik egymást. Igaz? Érzés látja, hogy milyen szükséges, hogy összekapcsolódjanak ezek a szolgálatok, szolgálati ajándékok, és nem versengenek egymással, nem rivalizálnak, ki a nagyobb, hanem a szükséget fejezik ki. Ugye a kegyelmi ajándékok különbözőségéből fel kell fedezzük a szükségünket egymás felé, hogy milyen nagy szükségünk van egymásra. Csinálj így. Ugye összekapcsolódunk egymáshoz. Erősen. Azt mondják, hogy talán ez a legerősebb. Így. Oké. Azt mondja a 8. versben, aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, Ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Tehát Pál azt mondja, hogy önmagában azért szolgálatuk az egységet kell munkálja, de tudja nagyon jól, hogy a jutalmat nem az emberektől várja. És egy nagyon nehéz dolog azért ezeket megharcolni, hogy az ember úgy szolgáljon, olyan önzetlenül szolgáljon az emberek felé, hogy ne tőlük várjon elismerést. Tehát legyen a szívünk szabad, hogy Isten előtt álljunk jó lelkiismerettel, és tudjuk azt, hogy az Isten meg fog nekünk fizetni. Minden olyan dologért, amit az ő nevében buzgósággal tettünk, mert azt mondja, hogy a jutalom az a fáradozáshoz méltóan fog történni. Tehát igenis az odaszánás, tehát a megajándékozás és az elhívás az kegyelem. Az odaszánás pedig a mi részünk. Tehát abból, amit kaptunk, mi az, ami előjön? Mi az, ami teremni fog? És milyen hatással lesz a gyülekezetre, erre a világra? Mennyire tudunk embereknek segíteni, hogy növekedjenek, közeledjenek az Istenhez? És tudnunk kell nagyon jól, és Pálnak is világosan előtte volt ez, hogy van egy jutalom a végén. A mennyei megjutalmazás. És az embernek a szívében erős a mennyei megjutalmazásnak a kijelentése, és ez a bizonyosság, akkor kevésbé fog vágyni az emberek elismerésére. Amikor az ember a mennyei perspektívát elveszíti, és nem az Istentől vár jutalmat és áldást, akkor kezd vágyni egyre inkább az embereknek a válveregetésére, és jelent egyre inkább csalódás neki, hogyha nem kapja ezt meg. És lesz nagyon dühös. Azt mondja, nem érdemes szolgálni az Istent. Hálátlanok ezek. Minek foglalkoznak velük? De ha Istennek teszi a dolgokat, pedig ezekkel volt baj a rendesen Pálnak, ez a gyülekezettel azért olvast el a 1 Korintust, elég érdekes, és mégis azt mondja, hogy a buzgósággal tettem a dolgomat, mert tudtam, hogy Istentől fogok én jutalmat kapni, és én az ő dicsőségére tettem. Tehát az ajándékoknak együtt működve van építő erejük. Azt mondja Pál, én plántáltam, de gondoljatok be, egy olyan plántát, amit nem öntöz meg senki. Akkor mi értelme volt elplántálni? Igaz? Azt öntözni kell, gondozni kell. Tehát Pál világosan látja, hogy az, hogy ez a gyülekezet megmaradt és fölnövekedett, az nem csak abból állt, hogy ő milyen nagyszerű munkát végzett, és akkor már a pokol kapui sem vehettek diadalt ezen a gyülekezeten, hanem tudta, hogy egységben munkálkodott az ő ajándéka és az Apollós ajándéka, és ezért van az a gyülekezet úgy, ahogy de van, létezik és formálja az Isten. És hatással rajtuk keresztül a világban. Ehhez az egységhez szükséges munkálni a gyülekezet testvériségének is. A jutalmat pedig szolgálatunk ért ne emberektől, hanem Istentől reméljük és várjuk. Ekkor nem fogunk csalódni, és valóban önzetlenül tudunk szolgálni testvéreink és az emberek felé. Nos, az ajándékozati különbségből fakadó feszültségről és áldásról szeretnék beszélni, és most két ajándékot fogok hozni csak, és ez alapján gondolkodnánk egy kicsit el ezeken az igazságokon. Hát lapozzatok az Apostolok Cselekedetei 8. fejezethez, és egy nagyszerű igét találtok itt. Minden ige a Bibliában nagyszerű egyébként. Most a témánkkal kapcsolatban egy nagyszerű ige. Római levél, bocsánat, Apostolok Cselekedetei, majd az is lesz római levél is. Apostolok Cselekedete, 8. fejezet. A 8. fejezet, melyből Róma 8 jut eszembe. Többen tudjátok, hogy miért. Nagyon érdekes üzenet ez. István kivégzése után vagyunk. Azt olvassuk korábban, hogy Saul lábához tették le a tanúk a felső ruhájukat. Ezt tudjátok, azt jelentette, hogy mikor a zsidók elítéltek valakit, halálbüntetésre ítélték és megkövezésre ítélték, akkor fel kellett állni a tanúknak, akik tanúsították azt, hogy valóban halált érdemlő bűnt követett el az a személy. És akik tanúskodtak ebben a dologban, azoknak kellett kezdeni a megkövezést. Hát ők dobták először a követ azokra az emberekre, akiket kivégeztek a megkövezéssel. Tehát a Saul lábahoz leteszik a tanúk a felsőruhát, ez azt jelenti, hogy azok a személyekről van szó, és pont Saulnak a lábához tették ezeket a ruhákat, akik vállalták, hogy István vértanú ellen tanúskodnak, hogy Isten káromló. De mondta, hogy látom a mennyilteget, és látom az Atyaisten jobbján, a mi Urunkat, ugye a Krisztust. és nagyon komoly bizonyságtétele van Istvánnak. És akkor leteszik ezek a tanúk a lábához a felsőt, akkor azt jelenti, hogy egyetértett ezekkel a tanúkkal, és a tanúk mentek, és elkezdték a megkövezést. És aztán pedig a nép többi tagja követ ragadott, és halálra kövezte Istvánt. Itt tart az eklézsia, és elindul a keresztény üldözés Jeruzsálembe. Saul pedig, ez a 8,1. versétől fogom olvasni. Saul pedig egyet értett István kivégzésével, azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivégzési kivételével mind szétszórodtak Júda és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy síratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat, házó házaját, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetett őket. Mekkora változás volt az életében, ugye, amikor megtért. A pálfordulat. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel, egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátlan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apréja nagyja hallgatott rá, és ezt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már egy jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról, tehát Isten királyságáról, és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, azaz bemerítkeztek, férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézzátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentléleket. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térd meg tehát egy gazságból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, aztán visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Jól felbuzdultak az apostolok, és már visszafele menet, megálltak a falvakban is. A figyelmeteket az evangélista ajándékra szeretném terelni most. Ebből az ige szakaszból. Látodok kell, hogy a helyzet olyan volt, hogy nem az apostoli tanács összejött, és azt mondták, az Úr Jézus azt parancsolta nekünk, küldjünk ki lelki munkásokat Júdeába és Samáriába, és hirdessék az evangéliumot. Nem erről van szó, hanem üldözés támad, és mentik az életük, és szaladnak széllyel. Így kerül ebben a szaladásban egészen Fülöp elszalad Samáriáig, és már ott van, hát mit csinálna más egy evangélista, elkezdi hirdetni az evangéliumot. Tehát az evangélista ajándékról tudnod kell, hogy bárhol dobod le ejtőernyővel, amint hitetlenekkel találkozik, aktivizálódik az ajándék, és elkezd bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, Isten országáról, elkezdi hirdetni a bűnbocsátot, elkezdi hirdetni az evangélium jó hírét, hogy lehet jönni és megtérni az Istenhez, mert az Isten fia Krisztus meghalt mindenki bűnéért, és lehet egy örök életet nyerni a bűnbocsánatban Istennél. Elkezd ezeket prédikálni, hirdetni az Isten eljövendő országáról, királyságáról, hatalmáról beszél, közben pedig mi sem természetesebb, az Isten elkezd jelekkel és csodákkal bizonságot tenni az ő szavai mellett. Értitek, igaz? Hogy Fülöp is önmagában nem az Isten munkát kívánta végezni, hanem az ajándékával együtt elkezdett szolgálni. És teljesen nyitott teret adott az Isten szent lelkének és Krisztusnak, hogy kinyújtsa a kezét és tegye meg az ő csodáit, jeleit. Ez által a bizonságtétel hatására vagy nyomán hitelesítve azt, amit ő hirdetett és mondott. Nos, A Fülöp ajándék, Fülöpben lévő evangélista ajándék, és maga az evangélium olyan hatalommal és erővel bírt, hogy volt egy varázsló a városban, aki a kicsiktől a nagyokig elkábított az egész várost. Tehát mindenki az ő varázslásában bízott, ha tanácsot kellett kérni, akkor neki vittek lovét, és valahogy gömböt vett, vagy valamilyen módon jövendőlt nekik, jósolt nekik. Csinált, valószínűleg egy trükköt is csinálhatott, mert mikor Fülöp mellé szegődik, és nézi, hogy bénák felkelnek, akkor rájött arra, hogy ez tényleg béna volt, nem úgy, mint az övé múltkor, akit lefizetett, hogy amikor szól, felkeljen. Tehát látta, hogy tömegével gyógyulnak meg a betegek, és nem sumákság van benne, ugye a varázslásával, de ebben benne van az is, hogy mint a mostani szemfényvesztők, bizonyos trükköket tudott. Persze nem kicsinlem a démoni munkát, mert valószínűleg ördögi erővel is munkálkodott, hisz róla azt jelzi fel az egyháztörténelem, hogy majd később Rómáig követi Pétert, és repül Róma fölött, és így próbálja az embereket eltéríteni az úttól. Mondom, egyháztörténelmi irat, ez nem Biblia. De ezt jegyezték föl, és majd, na mindegy, már nem is akarok belemenni, akit érdekel, majd külön elmondom neki, hogy mit jegyeztek föl. Nem ez a lényeges. De valószínűleg nem tért meg, ahogy a egyház történelemben nyilván tartják Simon, de elég gonosz ellenséget az evangéliumnak, az evangélium munkatársainak. De gondoljatok bele, megy az ember, ez a Fülöp, és nem azzal kezdi, hogy a város négy sarkán megkösse az ördögnek a lábát, meg hogy még szellemi erőt kösse oda, mit tudom én, Samára legnagyobb tornyához, és hogy megkötözze és megtisztítsa a szellemi légteret, hogy valamilyen módon az Isten meg tudja munkálni az embereket. Egyszer oda kerül Samáriába, körülnéz, ugye üldözött, gondoljatok bele, tehát nem arról van szó, hogy imádkod az Úrhoz, kijelentés kapott, menj Samáriába, Fülöp, és akkor ugye később, tudjátok, akkor a Gáza vezető útra ment, aztán ott ugye más módon szolgál a etióp kincstárnok felé. De itt teljesen oda kerül, körülnéz, látja, hogy ezek benne vannak az okkultizmus a nyakig, itt van ez a mágus, ezek teljesen megtévesztő őket, ezek az emberek tönkre van az életük, ezek így mennek a kározatba. Hát mit csinál egy evangélista? Elkezd hirdetni az evangéliumot nekik. Isten evangéliumában olyan erő van, hogy megtöri ennek a varázslónak, és a szellemi erőt megtöri. Tehát egyszerűen nem kellett semmi különöset csinálni Fülöpnek. Nem olvassuk, hogy egy hétig böjtölt volna, hogy járt volna a városban, így elkezdett az ördöggel foglalkozni. Elkezdett foglalkozni az emberi szívekkel, és míg az emberi szívek odatértek az Úrhoz, egyre kevesebb tere maradt a sátánnak. Mert már nem tudott emberi szíveken keresztül a megtévesztéséből élni. És így lehet Isten országát elhozni a földre, amikor az emberek szívében teret nyer Isten szabadítása, és már nem démonokban hisznek, nem varázslókban hisznek, nem magukban bíznak, hanem Jézus Krisztusban hisznek, mint megváltójukban. És azt látom, hogy Fülöp teljesen egyszerűen lemegy, prédikál, az Úr hatalmasan megáldja, jelekkel és csodákkal megtöri a sátán munkáját és erejét, nem ő töri meg, hanem az Isten töri meg, a Krisztus töri meg, a láb alatt összezúzza a sátán hatalmát, és megy oda ez a nagy varázsló, aki a főnök volt a városban, a fő varázsló volt, gondolja bele, tehát ez ilyen szintű varázslás még nincs Magyarországon, egyetlen városban sem. Amikor apraja nagyja ilyen módon tisztel egy varázslót, hogy Isten hatalmas nevezett ereje, tehát mint az Isten ujja, Isten keze lenne az a személy. Tehát még itt nem tartunk. Gondolja bele, hogy végtelen egyszerű evangelizáció kellett hozzá, pedig az evangélista hirdette az evangéliumot, és az Úr meg hatalmas jelekkel, sorákkal megtöri, összezúzza a sátán munkáját, és ez a varázsló oda a kullog mellé, hogy hát tanuljak már tőled valamit. És akkor a szegődik, ugye látszólag hívővé lesz, de a szíve ugye nem ragaszkodott az Úrhoz. Látszik, hogy ő ezt a hatalmat szerette volna, hogy ő hozzá kötődjenek újra az emberek, mert hát idegesítette őt, hogy az emberek elfordultak tőle. Ez egy nagyon fontos üzenet a szellemi harc tekintetében is. Tudnátok el, hogy a római levélben is azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium az Istennek az ereje. És az evangélista ajándék az egy nagyon fontos ajándék az eklézsiában, a gyülekezetben, de hoz némi feszültséget a gyülekezet életébe. Oké. Okay. Samária nem a legnépszerűbb hely volt egyébként az evangélium hirdetésére nézve a zsidó embereknek. Ezt bizonyára többen hallottátok, mert hogy megvetettek voltak a samáriaiak. Azért így tudnatok-e azt is, hogy Jézus már előtte szolgál Samáriában, Samária településein, tehát ott van egy megvetés, ami megelőzte azért a Fülöp evangélista jelenlétét szolgálta, tehát valamikor magvetés szolgálta van az evangélium hirdetőinek, tehát vetni kell a magot, és aztán megérik az emberekben, és meg tudnak térni. Tehát itt ugye előtte maga Krisztus veti a magot Samáriában, ugye ismerik a samáriai asszony történetét, a János evangélium a 4. fejezetében van, ott lehet elolvasni egyébként. Nos, Tehát Isten, tehát imádkozzunk, hogy az evangélistáink hittel telve tudják az evangélium jó hírét megosztani, és mikor megosztják az evangélium jó hírét, akkor Isten drága lelke, Krisztus maga tegyen bizonyságot jelekkel és csodákkal. Legyen olyan szívük az evangélistáinknak, hogy tudják engedni, hogy Isten cselekedjen. Legyen hit bennük erre, és ne akarják az Isten munkáját elvégezni, hanem engedjék, hogy Isten szelleme az evangélium tiszta üzenetével együtt bizonyságot tegyen a jelekkel és a csodákkal. Az evangélisták mindenkit meg akarnak téríteni. Tehát tudod, hogy egy evangélista az nem a lelkigondozói problémákon gondolkodik, mikor egy személyre ránéz. Ő nem egy lelkigondozó. Amikor egy evangélista lát egy embert, az az elveszett állapotát látja. Az meg akarja menteni. Az nem érdekli az, hogy egy Simon mágus kaliberű emberrel mennyit kell majd kínlódni az egyházban, mondjuk az apostoloknak, meg a lelkigondozóknak. Ő ezzel nem foglalkozott, simán maga mellé vette, simán csatlakozott a gyülekezethez, örült neki nagyon. Fülöp ezzel nem foglalkozott. Pogány volt, Isten nélkül élt, gyere be a gyülekezetbe. Ugye ilyen szívű ember volt. És ha ő egy lelkigondozó lett volna, lehet messzire elkerüli, még imádkozik fél évet érte, hogy valamilyen módon nyissa meg az Úr a szívét, amikor bizonságot teltek majd neki. Evangélista nem foglalkozik ezzel, látja, hogy nem hisz az Úrban, el van veszve, megy hozzá. Simon, te hívő vagy már? Örök életed van? Vagy a pokol felé tartasz? Meg vagy már mentve? Meg vannak a bűneid bocsátva? Hallottál már Jézus Krisztusról? Még nem. Na gyere csak ide! És nem gondolkodik, hogy nem, hogy milyen lesz, mikor már bejön a gyülekezetbe. Ó, mennyit kell ebből még gyomlálni, hogy mennyi rossz dolgot hozott a családjából. Ugye nem egy lelki gondozó alkat egy evangélista, de az lenne, nem is lenne bizonyságot senkinek. Halleluja. Oké. Az evangélista lelkület megléte nélkül egy gyülekezet nem fog növekedni létszámban. Tehát nem fog tudni növekedni. Ha nincsenek evangélista ajándékú emberek, és az evangélista lelkület nem jellemző egy gyülekezetre is, tehát nem vesszük ezt a tanítást, és nem tanulunk az evangélistáktól, akkor be fog szűkülni. Sőt, azt tudom neked mondani, hogyha nem együtt fogunk munkálkodni, egy gyülekezet nem együtt munkálkodik az emberek megmentésén, akkor elkezdik egymás gyengeségeit cikizni, és inkább egymást fogják emészteni. Tehát két lehetőség van egy gyülekezetnek, vagy az elveszettek iránt érzett felelősségükben szolgálnak ebben a világban, és próbálják az embereket megmenteni, és egy szél lélekkel evangélista behozza, lelki gondozó, bátorító, lelkek megvizsgálásának ajándéka, proféta, mindenféle ajándék, jön, és akkor elkezdenek dolgozni azon az emberen, hogy abból kiformálódjon az isteni terv, amire az Úr teremtette, és amivel őt eltervezte az Isten. Igaz? De ahhoz be kell jönniük. És amikor bejönnek ezek az emberek, nem kis sokkot okoznak. Tehát azért gondolj bele, amikor Péter szembesül azzal, hogy gyülekezetben még néhány napos a gyülekezet, már ilyen emberek vannak, hogy fizetni akarnak a Szentlélekért. Tehát hogy lehetne ezt, mert ugye gondolom megszokta, hogy vett ilyen trükköket biztos. Tehát ma is lehet, hogy ezek a bűvészek vesznek ilyen trükköket, de biztos, hogy ő fizetett ezért egy, kettő meg megszokta azt is, hogy amikor az emberek hozzámentek, ő pénzért adta a szolgáltatásait. Hát ma is az okkult emberek az a jellemző, hogy az a kemény lóvékért lenyúlják az embereket, és igazán nem segítenek rajtuk. Mi meg ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Amikor betegekért imádkozunk, nem mondjuk, hogy figyelj csak ide a vizitdíjat. Igaz, visszavonták néha. Mi imádkozunk a betegekért, és ha meggyógyul valaki, még nem hallottam senkiről a gyülekezetbe, kiáll bizonyságot tenni, hogy meggyógyult, és akkor mondta, figyelj, fizetj be a gyülekezeti kasszába 50 eurót, mert az nem inflálódik most. Tehát a szolgáltatás, érted? Ilyen nincs. De eszünkbe se jut, igaz? Mert tudjuk, hogy nem mi adtuk, hát azt tudjuk, hogy Isten gyógyította meg, hát hogy vegyem el azt a pénzt, ami az Istennek jár. Érted? Neki van nincs szüksége a te pénzedre alapvetően, a szívedre van szüksége. Elsősorban az Istennek, meg a szívünkre. Tehát fontos, hogy ez a lelkület legyen a gyülekezetben, mert különben nem az egység fog munkálni a gyülekezetben, hanem az egymás marása kezd. Egymás gyengeségevel a foglalatoskodást nyert teret. Tehát értékeljük nagyon az evangélista ajándékot, és legyünk készek fogadni a Krisztus kereső bűnösöket. Tudtok egy ámen mondani?
Ámen.
Ez egy krízis, higgyétek el. De biztos vagyok benne, amikor Péter találkozott ezzel a varázslóval, ki tudja, hogy nézett ki. Tehát lehet még ilyen nagy izék voltak, ilyen nagy, tudjátok, ezek a nagy csontok a nyakába, minden még csörgött valami ott, nem tudom, hogy milyen volt. Hogy nézett ki, de hát figyelj, párnapos hívő lehetett, vagy nagyon rövid időt tehetett el, vagy egy-két hetes, vagy hónapos történet volt, tehát azért még nem fújtak kívülről, higgyétek el az új szövetséget, de még az ott se. Oké. Másik ajándék, amiről szeretnék beszélni, mi szintén egy feszültség, de egy áldás. Ez pedig a könyörülő ajándék. A könyörületesség ajándéka. Érdekes dolgokat hozok, én tudom. Kevés szó szokott esni erről az ajándékról, de hát ez is benne a Bibliában. A Júdás leveléhez, ha lapoztok, két igeverset nézném meg a Júdás levelében. Méghozzá 22-23-as verset, ugye egy rész, a Júdás levél egy részből áll. Tehát így Júdás 1, 22-23. Nagyon megdöbbentő élethelyzetek jönnek elénk. Az időn pedig szalad, de halleluja. És annyit fogunk elmondani, amit kell ma. Nos, Júdás levele, 22-23-as versek így hangoznak. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Két csoportról van szó itt a kijelentésben, és mind a két csoport felé, irányában arra hívja fel a gyülekezetet és bennünket a Szentlélek, hogy könyörülően, könyörületes szívvel, könyörületes lelkülettel viszonyuljunk hozzájuk. A második csoport azt mondja, hogy még a ruhájukat se érintsétek, tehát arról beszél, hogy egy jó érzési ember még a ruháját se érintené, olyan mélységben lévő emberekről van szó. Tehát nem ölelgetné meg, nem érinteni a ruhájukat is, aztán, hogy büdösek, lezüllöttek, vagy elköstelnek, vagy olyan ledérmódon öltözködnek, ami kihívó, tehát tisztáltan paráznak. És azt mondja, hogy vannak ilyen emberek, akik, amikor ránéznek, jó érzési emberek, hogy kikerülik. Nem akarnak velük foglalkozni, de a Biblia azt mondja, hogy ti azonban könyörüljetek ezeken. Nem kell ruháikat érintgetni, tehát nem kell azonosulni azzal, amit csinálnak, és nem kell jónak mondani azt, amit csinálnak, és nem kell ölelgetni, puszígatni őket, nem ezt jelenti a könyörület elsősorban, hanem hogy esélyt adsz nekik a változásra. Tehát a könyörület ajándéka azért nagyon fontos, hogy a lehető legszélsőségesebb élethelyzetbe sodródott emberek számára is a könyörülő ajándékon keresztül a gyülekezetben van egy kapcsolódási pont. És azért szellemi ajándék ez, mert erre az ember önmaga erejéből nem képes. Tehát az önmaga lelkéből, az önmaga jó szándékából erre nem képes. Tehát nem tud vele mit kezdeni az ilyen emberekkel. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek a gyülekezetben, akik ilyen könyörületes szívűek. Gondoljatok bele, ezek az emberek könyörületesek, és egészen másképp látnak egy-egy élethelyzet, egy-egy szemét, mint mi. Értitek? Akiknek nincs az ajándékuk, nem kis feszültség támadám ebből. Tehát ő hisz, nyitott, kapcsolni tud, vonni tudja, be tudja hozni a gyülekezetbe is ezeket az embereket, és ő benne teljes hit van arra, hogy ez az ember meg tud változni. Tehát benne a szívében Isten által, a Szentlélek által egy esély annak az embernek, a legmélyebben lévő embernek is a változásra. Nem tudom, értitek-e? Tehát ettől normál embernek a haja égnek áll. Tehát nem tud vele mit kezdeni. De nagyon fontos, hogy ne egy feszültségét éljük ezt meg, hanem kapcsolódjunk ehhez az ajándékhoz, aki teljesebbé teszi a Krisztus megjelenését a gyülekezetben, aki egy leprást is megérint. Tehát olyan vad dolgokat csinál, ami önmagában hajmeresztő lehetett a tanítványoknak, és az őt hallgató sokaságnak is. Tehát mikor megérint egy leprást. Hát ez egy nagyon, hát a könyörületnek a megjelenése mindenképpen. De hát több ponton, tehát a tékozó fiú története, az a büdös, lezüllött életű fiú, az Istennek a könyörülő irgalma, egyébként, mert könyörülő is irgalmas az Isten, ugye, hiszem Ézsaiás proféta könyvében olvassuk Istenről, hogy ő ilyen. Jelmű, ha ő ilyen, akkor a fia is ilyen, és ha a fia ilyen, akkor a teste is ilyen, a Krisztus teste is ilyen jelenvonásról kell. Viszont nagyon érdekes, hogy van a másik csoport, akik felé szintén a könyörület ajándékába tudunk szolgálni. Ezek a személyek, akikről azt mondja a Biblia, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek, tehát ezek a személyek bent vannak a gyülekezetben. Ezek a személyek, a kételkedő emberek, azok tagjai a gyülekezetnek. Itt vannak közöttünk. És a Biblia azt mondja, hogy a tűz felé haladnak, tehát hitükben elszakadtak a Krisztustól, nem bíznak a Krisztusban, és nem engedelmeskednek a Krisztusnak, hanem elindultak a hitetlenségük miatt a maguk feje után. A tűz felé haladnak. A kárhozat felé halad az életük. De még itt vannak a gyülekezetben. Biblia azt mondja, és akkor gondolj magadba, amikor beszélgetsz ilyen emberekkel, és a hitetlen beszédeket mondják neked, holott tudod, hogy egy évvel ezelőtt még égtek az Úrért, és mindent adtak volna Krisztusért. Általában normál keresztényeket, hogy nincs a könyörület ajándéka, meg sokkal ez. Általában nem is tudsz oda menni hozzá ezeket az emberekhez, nem tudsz mit mondani. Hát égtek az Úrért, most meg teljesen el vannak szakadva Istentől. Mit kezdek én velük? Elkezdi mondani a negatív beszédeket, vagy nem mond semmit, de látod, hogy hitetlen. Nem bízik az Úrban. Elszakadt az Istentől. És azt mondja Júdás, hogy ebben a fázisában az élet a tűz felé halad. Ezért könyörüljetek rajtuk, hogy ragadjátok ki őket a tűzből. Mennyire fontos és mennyire szükséges az, hogy a gyülekezetben egység legyen, és meg tudjuk tartani az embereket a könyörület ajándéka. Látjátok? A könyörület ajándéka megmutatkozik a nagyon távolra szakadt bűnben lévő emberek felé, és a könyörület ajándéka megmutatkozik azok felé, akik elszakadtak a Krisztus betett hittől, és az engedelmesség útjától. Tehát nyilvánvaló, hogy döntéseket hoznak az életükben, ami az igével ellentétes. És ez hitetlenségből fakadóan teszik. Már nem bíznak Istenben, anyagi életükre tekintve, lelki-szellemi életükre tekintve, munkájukat tekintve, kapcsolataikat tekintve, elkezdenek egy olyan úton járni, amely a tűz felé halad, amely a hitetlenségnek az útja. És ugye ez legtöbb embernek, legtöbb testvérnek egy sokkoló élmény, igaz? Tehát lebénít. Egyszerűen lebénít, mikor ilyen embereket látsz. De a könyörülő, a könyörület ajándékával rendelkező, ez nem bénul le. Az megy utána. Ki látja belőle a változás lehetőségét. Nem bénul le. Megy utána, imádkozik érte, bátorítja, segíti, meglátogatja, fölhívja, SMS küld neki. Nem adja föl. Amíg csak szusz van benne, amíg csak meghallgatja. Megy utána. Könyörög, imádkozik. Bátorítja többit is, nem mondj le róla. Az Úrnak van hatalma megváltoztatni őt. Én hiszem, hogy ezt meg tudja tenni. Te nem hiszed, de ő hiszi. Hát akkor segíts az a hitetlenségemben, Uram. És ezáltal ezek az emberek visszatérhetnek a gyülekezet közösségébe, de nem ez a lényeg, hanem hogy Krisztushoz. És hogy ezzel együtt érnek vissza a gyülekezet közösségébe. Erre mondja az Isten igéje, hogy Róma 12:6-8-at olvasom, írjátok föl, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha profitás adatot, akkor a hit szabályai szerint profitáljunk. Ha valamilyen más szolgált adatot, akkor abban a szolgálban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzításban, az adakozó a szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Az irgalmas szívű, a könyörülő jókedvel. Tehát mindkét esetben, mindkét csoport felé, nélkülözhetetlen a gyülekezetben azoknak a testvéreknek a jelenléte szolgálta, akiknek a Szentlélek a könyörület ajándékát adta. Ők hittel tudnak viszonyulni a fenti személyekhez, bízva teljes hittel abban, hogy Isten szereti őket, és meg akarja, és meg is tudja menteni őket a tűztől. Persze, ezeknek a személyeknek a viselkedése, gondolkodása érthetetlen a többség számára. De ne értetlenkedjünk, hanem adjunk értük hálát, és kapcsolódjunk egymáshoz, ezeket a tesókhoz is, hogy Krisztus egyre teljesebben ki tudjon formálódni közöttünk, és általunk, és bennünk. Amen. Ezért azt gondolom, a mai időszakban is nagyon fontos a könyörület ajándékának jelenlét a gyülekezetben. Nem tudom, hányan imádkoztunk azért, hogy Uram, adj nekem egy könyörületes szívet. Add a könyörület ajándékát. Lehet más ajándékok sokkal preferáltabbak, meg divatosabbak, az egyházban, de értsétek meg, és lássátok, hogy ez az ajándék kulcsfontosságú. Nélkülözhetetlen az egyházban, és Isten, tehát a Krisztus nem tudjuk teljesen bemutatni, ha ez nincs meg a gyülekezetben. De én tudom, hogy megvan nálunk, és azt is tudom, hogy néha nem értjük őket. Tehát nem értjük, hogy mit foglalkozik vele, meg hogy tud még, és nézed, nem érted, te még a sok állapotában vagy, mikor látsz egy embert, akár ebben a csoportban, akár abban a csoportban, ő meg megy oda, beszélget, átöleli, imádkozik vele, mert nálam egy Biblia, és te még abban a sokban vagy, hogy még feldolgozod az első rémületet az életedben. Jó, és ma az utolsó gondolat a kegyelmi ajándékok témában, hogy a kegyelmi ajándékok felgerjesztéséről fogunk egy pár szót szólni, és már nem megyek tovább, aztán majd folytatjuk még lett volna itt, vagy 6 hét mondtam, de úgy sem akartam elmondani mindent ma. Majd eljön az ideje, de most azt gondolom, ez jó emészteni, és elég lesz egyszerre nekem magamnak is egyébként ezt feldolgozni. Gondolom neked is. Tehát azt mondja, 2 Timóteus 1.6-ban olvassuk, tudjátok ezt az igét, hogy akik már olvastátok ezt a levelet, azok találkoztak, aki nem, azoknak mondom még egyszer, 2 Timóteus 1.6. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelme ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Tehát ugye a Biblia világosan bátorít bennünket arra, hogy a kegyelme ajándékot, amit kaptunk az Isten szent lelke által, szent lelkétől, szentlején keresztül az életünkben, azokat föl kell gerjeszteni. És nagyon érdekes, hogy ez a felgerjesztés azt jelenti, hogy újra megújul, meggyújt, lángra lobbant. Ez jelenti, hogy felszít, feléleszt, olyan, mint mikor, hogy parázslik a tűz, és akkor elkezdjük fújni, és újra elkezd lángolni. Tehát ilyen a kegyelme ajándék, és a gyökere, az alapszó a tűz kifejezés, a kegyelme ajándékok felgerjesztésével kapcsolatosan. A tűz táplálásához legalább 2 dolog kell. Az egyik dolog kell, az éghető anyag. A másik dolog, ami kell hozzá, az oxigén. Igaz? Az oxigén kell hozzá. Az éghető anyag te vagy. És én. Ha szeretnél ezt a kegyelmi ajándékot, hogy felgerjedjen az életedben, akkor adni kell magadat az Isten kezébe, és adni kell magamat az Isten kezébe, hogy fölgerjedjen, fölgyulladjon. Tehát egyszerűen annyit jelent, hogy engedelmeskedek az Úrnak naponként. Keresem az Urat, akarok Uram neked engedelmeskedni, akarok úgy látni az ember, hogy te látod, szeretném, hogyha ezt a ajándékot adtad, vagy amire vezetsz engem, abban szeretném mozogni, járni, azt szeretném tenni. Az oxigén pedig a Szent Szellemnek a jelenléte, a Szent Szellemnek teljes élet van leginkább lángban, tűzben. Az engedelmesség és a hit, és ha kell a megtérés, kapcsolódik a Szent Szellem teljességhez, amikor meg kell térni a bűnből, a tétlenségből, a hitetlenségből, meg kell térni az Úrhoz, le kell tenni a bűneinket, és kérni kell Isten szellemet, öltse be az életünket egészen. Szent Szellem teljes életet élni pedig, ugye nagyon fontos volt az engedelmesség, az igével való közösség, a testvéri kapcsolatok, a testvéri közösség, az imádat, a dicsőítésnek a megélése, a gyakorlása, az igével való közösség, az ima élet, abban való buzgóság, megújulás, ez által tud Isten szelleme betölteni bennünket, és ezáltal tudunk egy teljes életet élni a Szent Szellemben, amire ugye naponként szükségünk van. Tehát ahhoz, hogy lángra lobbanjon az elemed, az életed a Krisztusban, az először is oda kell szállni magunkat az engedelmesség. És ezt naponként, ha megteszed, akkor ez tűzben fog égni az életed, és ezt jelenti Timóteus, amikor írja a Biblia, ezt a bátorítás, hogy Pál, szánd oda magad arra, amire elhívattál. Ami a te hívásod, ami a te ajándékod. Ne a másikére szánd oda magad, a tiédére szánd oda magad. Ne azon gondolk, hogy kinek van másfajta ajándéka, hanem neked mit adott a Szentlélek. Szánd oda magad rá, tedd oda az életedet, és akkor lesz tűz. És te szellemet tud jönni, amikor elkezded imádni az Urat, elkezdesz imádkozni, Uram, hozz elém embereket, evangélista ajándékod, Uram, szeretnék ma bizonyságot tenni. Szeretném meglátni az elveszetteket. A könnyűlő ajándék van, Uram, adj nekem a könnyűletet. Tudom, ez nem az enyém, a tiéd. Az irgalmat szeretném a szívembe, Uram, hogy ne a félelem győzön bennem ma, hanem az irgalom, a könnyűlet által legyek bölcs, tegyél bölcsi engem, mikor mondjak, mit mondjak, hogy szóljak, mit tegyek. És sorolhatnám a többi ajándéka kapcsolatosan is, hogy az Istennek van engedelmességben buzogni, bátorodni, és aki még nem tudja, milyen kegyelmi ajándékot kapott az Istentől, az pedig azt tudom mondani, hogy Uram, akarod neked engedelmeskedni, vezess engem, bizonságot nyugodtan tehetsz. Tehát ez aratod neked is, tehát ezzel nem fogod elrontani. Csak figyelj a Szentlélekre, Isten fog eléd hozni helyzeteket, és csak tedd meg, még ha nem is tudod, milyen ajándékod van, hadd működjön. Még ha nem is vagy annyira tudatos, az nem probléma. Gyerek, ezt mindig elmondom. Tehát a kegyelmi ajándékok felgerjesztése azt jelenti, hogy lángra lobbant, lángra gyújt, fölgered, föllángol, újra lángra lobbant, és ehhez meg kell az én odaszánásom, kell a Szent Szellem a teljes élet, amikor az igével való közösségben, az ima életben, imádatban, dicséretben, az engedelmességben, és a testvéri kapcsolatokban nem a világiasság, hanem a szellemi kötődés, kapcsolódás, a felelősséges gondolkodásból, a testvéri kapcsolatokról, egymás hordozása, egymás mellé odaállás, a tanulás készsége, egymás tisztelete, szeretete. Ez jelenti a keresztény testvéri közösség és kapcsolat. Nem világi, lelki, testi módon éljük meg, hanem szellemi módon éljük meg a testvéri közösséget. Mikor együtt eszünk is, örülünk egymásnak, de akkor is megosztjuk egymásra, mi van a szívemben, őszintén tudunk lenni egymáshoz, nem a harmadik személlyel foglalkozunk, nem a negyedik személlyel foglalkozunk, nem pletykálkodunk. A pletyka az, azt mondja valaki, és ezzel még foglalkozni fogunk a következő találkozáson, amikor valami olyasmit osztasz meg valakivel, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem része. Tehát a háta mögött beszélsz, bármi igazság is lehet, de amikor nem azzal beszélsz, akiből jött a probléma, hogy megoldódjon, vagy a megoldás számot meg tud bocsátani, oda tud menni, helyre tudja állítani ezt a kapcsolatot, el tudja rendezni ezt a dolgot, az pletyka. De ez amely még fogunk foglalkozni a következő találkozáson. Most, visszatekintve a mai témánkhoz, láttuk a Istennek a csodáját, ahogy elkezd működni, munkálkodni a gyülekezetben. Láttuk azt, hogy ne emberek, ne személyek legyenek fókuszban, központban, a szolgálati ajándékok tekintetében sem, hanem Krisztus. Az üzenetben pedig nem maga a beszéd, emberi beszéd, hanem az igéhez ragaszkodjunk. És ne elégedjünk meg az, hogy ezt mondta Sanyi, ezt mondta Tamás, ezt mondta Pisti, stb., hanem akarjuk megértésedni az igéből, az igékhez ragaszkodva, az igékbe gyökerezzen be a hitünk, és ne egy tanítás legyen az, amihez gyökere kapaszkodunk, hanem egy igevers, egy igei kijelentés, ige szakasz, mert azt, mikor olvasod, újra megújul benned, újra megfrissül benned az igazság, és nem a tanítás kell újra 24-re meghallgatnod, hanem már benned él, már valóságá vált az életedben, már működik, már valóságá cselekedté vált, és akkor bizonyságot teszünk, akkor is erre fókuszáljunk, hogy mit értettem meg az igéből, és milyen változás hozott ez bennem. Ne a személyeket emlegessük, ne az apolósokat, a pálokat emlegessük. Még ha oda megyünk hozzá, meg is bátorítjuk őket, nagyon jó volt, áldott volt, szólt hozzám az Úr, ennek van helye, és adjuk együtt dicsőséget az Istennek. Uram, köszönöm, abból szóltam, hogy te adtál, és hogyha sikerült átadni, dicsőség neked ezért. Halleluja. És beszéltünk a kegyelmajándékok akcióban, hogy ebben van egy feszültség, de van egy nagyszerű szükség is. Ugye beszéltünk az evangélista ajándékról, ledobod, és akkor mit sem természetesen, hogy hirdeti az evangéliumot, milyen nagy szükség van rá, és milyen jó, hogy ők nem lelki gondozók. Nagyszerű dolog, mert akkor nem beszélnek senkinek. De ők ezzel nem foglalkoznak, ezzel nem törődnek, de milyen jó, vannak lelki gondozók, vannak irgalmasak, könyüllők, és vannak különféle lelket megvizsgálásának ajándékai, és különféle ajándéka az egyházban, a gyülekezetben, és arról beszéltünk még, hogy a könyüllő, könyüllet ajándéka is két irányú. Egyrészt az Istentől elszakadni kész, vagy elszakadóban lévő testvérek felé működjön, szolgáljátok, testvéreknek ilyen ajándéka van. Menjetek oda, bátorítsátok, ne engedjétek őket el, írjátok igeverseket, ne keressétek őket meg, imádkozzatok értük, de legyen jellemző gyülekezetünkre az irgalom, a könyület, a lelkülete ezek felé az emberek felé is. És a másik irányba, akik nagyon mélyen vannak a bűnben, azok felé is. És aztán legvégül pedig beszéltünk arról, hogy a kegyelmi ajándékban úgy forgódjunk, hogy ez lángoljon, égjen, tűzben égjen, az pedig kell, ami odaszállásunk, és kell a Szent Szelleme teljes élet, amivel kapcsolatban beszéltünk, hogy az ige, az ima, a testvéri közösségnek a megélése segít nekünk, és az engedelmesség segít nekünk, hogy lángoljon a szívünk, tűzben égjünk. És tudod, azt tapasztalom az életemben, hogy akkor lángol a szívem, akkor ég tűzben, akkor abban szolgálva vagyok, amit Isten rám bízott. És azt csinálom, amit rám bízott az Isten, és abban állok be, akkor lángolok, tűzben égek. És amikor elvegetálok, meg nem azzal foglalkozok, ami rám van bízva, akkor meg punyadok, ahogy szoktuk ezt mondani. Az Úr áldja meg titeket egy győztes mentalitással, és egy egységet munkáló gondolkodásmód a lelkülettel, hogy ne a különbözőségeket lássuk, amelyek elválasztanak, hanem különbözőségben az áldást lássuk meg. Amen. Amen.